Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 154. dicséretet énekeljük, Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a főgondnok úrnak a szavait.
Kedves testvérek, áldás, békesség, áldott új esztendőt kívánok kedves mindnyájuknak. Új év körül a legtöbb emberben felmerül a kérdés, mit várok ettől az esztendőtől? A sokféle felelet közül álljon itt a keresztény válasz. Az új esztendőtől azt várom, hogy meglegyen a létbiztonságom, és célja legyen életemnek. Ezeket a maga teljességében csak Isten adhatja meg. Létbiztonság, szilárd talaj a lábam alatt. Valamilyen biztonságot adhat a jó állás, a képzettség, a gyűjtött vagyon, a jó erő és az egészség, a hálás gyermek. De ki meri állítani, hogy ezek akár más valami. Az ember élete gyökerében mindig a lét bizonytalanság. Biztonságérzés csak azt adhat, ha Isten tegyedén tudhatom magam. Az Istenben feltétlenül bízó ember szaván fogadhatja Jézust, aki elmondott a híres beszédét az ég madarairól és a mezők lilliumairól, Máté Evangélium 6.25-34. Isten nem engedi, hogy valaki csalatkozik az ő szavában. Természetesen nem úgy kell gondolni, hogy akkor nem érhet betegség vagy más baj, inkább úgy, hogy Isten az őt szeretőknek mindent javára fordít. Életcél csak az érzi, hogy érdemes élnie, akinek életcélja van. Sok mindent adhat célt az életnek. Munka, feladat, család, stb. De mindez csak részleges, és nem az egész embert átfogó cél lehet. Ráadásul bármelyik percben szertefoszolhat mondjuk egy gyógyíthatatlan betegség által. Ezért fel kell ismernem legfőbb célomat, amely nem lehet más, de az Isten életében való részvétel, megtérés a keresztség által. Ez az életcél az egész embert átfogja, soha el nem enyészik, és nem teszi fölöslegessé a többi célt. Azokat inkább mind magában foglalja, magasabb értelmet ad nekik, tökéletesebb megvalósításokra ösztönöz. Aki felismerte az élete valódi nagy célját, az az új évben nem kerülhet egy pillanatra sem olyan helyzetbe, hogy értelmetlennek, céltalannak lássa életét. Az Úr 2015. esztendejében is tartsuk szem előtt, hogy minden egyes év nagy lehetőséget tárházra nyújtja. 365 alkalommal fel kell számunkra a nap, és ugyanennyiszer nekirugaszkodhatunk életünk csiszolásához, hitünk, szeretetünk, emberségünk alakításához. Tavaly gyülekezetünkből több mint 64 elhunytat kísérhettünk utolsó földi útjára. Nekik már nem adatik meg az újrakezdésre. Nekünk azonban igen, éljünk is vele. Na ezt várjuk örökké elégedetlenkedőbb kórusához csatlakozva, mikor lesz már jobb az élet ebben az országban, hanem kezdjünk el magunkon a változtatást, és meg fogjuk látni, hogy hatásunkra a környezetünk is elkezd változni. Nem szabad kisütinek lenni. Törhetetlen reménnyel, igaz szeretettel és kemény kitartással miénk lesz a győzelem. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves csepeli léleknek, hívőnek és más felekezetünk egyaránt Isten áldotta tartalmas boldog új esztendőt. Ahogyan mondani szoktuk, bujék. Ám a betisztuló hagyományos feloldása mellett ennek a keresztény életre is gondolhatunk, vagyis bízzunk újra életünket Krisztusra. Legyen áldott új esztendőnk. Kedves testvérek, mint minden évben, sajnos statisztikai adatokkal kell szárazon a gyülekezet tagjait tájékoztatnom. Két adatot fogok mondani, a 2013-as és a 2014-es adatot is a különbözettel. A OTP zárás hiányzik, és a zárószámadás hiányzik még a gyülekezet elszámolásában, hisz még az OTP-től nem kaptuk meg az utolsó számlakivonatot, illetve a statisztikai elszámolást még a jövő héten fogjuk a könyvelést a decemberi hónapban elvégezni, de elég nagy számolások vannak. Amit tudunk, azt most jelezzük önök felé. 2013-ban a persejpénz 1.955.063 forint volt. 2014-ben 1.865.405 forint volt. Ez mínusz 89.658 forintos különbözet. A bibliórai persejpénz 2013-ban 90.925 forint volt, ebben az évben 94.573 forintra esett, tehát 50-75 forintra volt. Ez 3.645 forinttal több. Temetés 2013-ban 64, 2014-ben 65, ebből férfi, 2013-ban 28, 2014-ben 27, nő, a testvérünk 36 volt 2013-ban az elhunytak között, 2014-ben 38. Keresztelés 2013-ban 43 gyermeket és felnőttet kereszteltünk meg, 2014-ben 47, ez 4 darabbal, 4 fővel több, mint a tavalyi esztendőben volt. A keresztelés során 2013-ban 16 fiút, 2014-ben 23, ebben 7 fiúval többet kereszteltünk. Lány 2013-ban 19, 2014-ben 17, két lányjal kereszteltünk kevesebbet. 5 felnőttet kereszteltünk 2013-ban, szintén 5-öt 2014-ben. Felnőtt férfit 3-at kereszteltünk 2013-ban, 2014-ben 2-t, egy fővel kevesebbet kereszteltünk. Házasság 2013-ban 10 darab volt, ebben az évben 7, 3 fővel kevesebb. Tiszta házasság 2013-ban 4 darab volt, 2014 2 darab volt, ez 2 darab tiszta házassága kevesebb volt az idén. Vegyes házasság 6 darab volt, 2013-ban idén 5, egyel kevesebb volt. Konfirmáció 2013-ban 18 fő volt, ugye 4 leány, 8 fiú, 3 felnőtt férfi és 3 nő. 2014-ben 8 konfirmáció volt, 10 fővel kevesebb, 2 fiú, 3 lány, 1 felnőtt férfi és 2 felnőtt nő. Konfirmációt tett vallási téről. Házi pénztár nyitása 2013 zárása 470.720 forint volt, most gyakorlatilag 318.806 forinttal zártuk a házi pénztár. Ez egyben a pénzügyi törvénynek megfelelő írások miatt is, és gyakorlatilag ez most 151.914 forinttal kevesebb. Úrvacsora 2013-ban 1520 darab volt, 2014-ben 1673, ez 153 fővel több volt, mint az előző esztendőben. Úrvacsora 2000-ben a férfi részére 788 fő férfi vett fel úrvacsorát, idén 777, ez 11 férfival kevesebb volt, aki úrvacsorát vett. 2013-ban 732 nőtestvérünk vett fel úrvacsorát, idén 896, ez 164 fővel több volt az előző évhez képest. Az OTP nyitóegyelege 2013-ban 169.123 forint volt, a záróegyelege 441.709, a 2014-es nyitó ebből adódóan 441.709 volt, és előreláthatólag a költségzárásokkal együtt 1.128.856 forinttal zártuk az OTP-ben az idén a költségeinket. Köszönjük az Úr áldását és szeretetét gyülekezetünkre, köszönöm szépen, meghallgatok, áldott új évet kívánok!
Köszönjük szépen a beszámolót, én is áldott új esztendőt kívánok minden kedves testvérnek. Hirdetem, hogy ma délután a házaskörünk soron következő alkalma lesz 3 órától. Ezen Cseri Kálmán nyugalmazott lelkipásztor és feleségje szolgálatát várjuk. Tehát ma délután 3 órakor a házaskör következő alkalmára hívogatunk szeretettel. Most folytassuk az istentiszteletet, és énekeljük a 285. dicséretünk első 4 versét, így kezdődik, örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének 11-től 15-ig terjedő verseiből. Pál Filippiben. Elhajóztunk tehát Róászból, egyenesen Számotrákéba mentünk, másnap meg Neápolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ezen a vasárnapon se csak a fülünkig érjen, hanem megértsük, befogadjuk, és teremjen bennünk gazdagon. Éppen ezért most fennállva imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy új lapot kezdhetünk a életünknek a kalendáriumán. Magasztalunk azért, hogy megengedsz nekünk újabb lehetőséget, hogy figyeljünk rád, hogy keressük a te akaratodat, hogy igazítsuk az életünket a te gondolataidhoz, hogy benne találjunk reménységet, elhivatást, vigasztalást. Köszönjük neked, hogy nem egyedül kell vándorolnunk ebben az életben, sőt, köszönjük, hogyha csodálatos célt adsz a mi piciny életünknek. Kérünk téged, segíts ezt az esztendőt is úgy kezdeni, hogy téged keresünk, rád figyelünk. Nagyon nagy szükségünk van rá, hiszen körülvesz a nyomorúság minden oldalról. Hiszen annyi minden önzés és fájdalom és csalódottság van ebben a világban. Köszönjük, hogy most rád tekinthetünk. Köszönjük, hogy a te szeretetedet láthatjuk. A te békességedet adhatod a szívünkbe. Köszönjük, hogy értelmet adsz a napjainknak. Kérünk Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Szólj hozzánk, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 301. dicséret első és második verseit énekelve, új világosság jelenék, ó tévejgés, csendesedék. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Lukács evangélium a 24. fejezetében található megírva, a 44-től 47. versig olvasom. Így szólt tanítványaihoz a feltámadott Jézus Krisztus, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik, így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a hívő életnek csodálatos célja van, ahogy hallottuk is a köszöntésben, mert lehetnek kis céljaink ebben az életben, de mindezt megkérdőjelezi csak egy súlyos betegség is, vagy sok minden váratlan esemény. Igazából hatalmas célja lehet az életünknek, de mi ez? Mi egy olyan közösség vagyunk, akik ezért jövünk össze hétről hétre, itt a templomban, mert a mi életünknek csodálatos célt adott az Isten. Ebben az évben szeretném, hogyha erről beszélnénk, mégpedig egy 450 éves irat alapján, református egyházunknak alapvető hitvallási irata alapján, mégpedig most nem a heidelbergi kátéra gondolok, hanem a másik iratra, a második helvét hitvallásra, amit így neveznek. A magyarországi református egyháznak ez a két irata, amelyben azt mondja, hogy le van fektetve, hogy mi hogyan értjük a Bibliát, hogyan magyarázzuk a Szentírást, a heidelbergi káté és a második helvét hitvallás. Mind a kettő nagyjából 450 éves, ezek közül most mondom a másodikat, a kevésbé ismertet szeretném magyarázni, hogy miről is szól. Milyen közös cél köt is össze minket, református keresztjéneket, miért jövünk itt össze hétről hétre, hogyan látjuk mi az életet, ebben erősítsen az idei évben minket ez a régi szöveg, a hitvallás. ...1564-ben pestis járvány volt Svájcban, és a svájci legnagyobb gyülekezetnek a lelkésze, a zürichi úgynevezett Grossmünster, a zürichi főtemplomnak a lelkésze, Bullinger Henrik ebben a járványban több hozzátartozóját elvesztette, mert meghaltak. És maga is, Bullinger Henriknek hívták, maga is megbetegedett a pestisben. És ekkor valószínűleg elővette egy régebbi munkáját, hogy azt kiegészítse, átnézze és véglegesítse, és ez volt ez a bizonyos hitvallás, amit tulajdonképpen magának jegyzett le, nem adott ki ez ideig, és most, amikor a pestis járványban megbetegedett, úgy gondolta, hogy sietnie kell ezt a munkáját befejeznie, hogy aztán a végrendeleteként ráhagyja az utókorra, hogy mit is hisznek a reformátusok. A reformáció akkor még nem volt egy fél évszázados sem egészen Európában. Aztán az történt, hogy felgyógyult a betegségből, tehát nem hagyta ránk végrendeletként ezt az írást, viszont a következő évben, 1565-ben az történt, hogy Németország egyik tartományából, Pfalzból küldöttség érkezett, és kérés a svájciakhoz, a pfalzi fejedelemnek a birodalmi gyűlés előtt kellett bizonyítania, mivel ő volt az egyetlen fejedelem Németországban, aki református hitű volt, hogy a református hit az nem eretnekség. Abban az időben Németországban már elismert vallás volt mind a katolikus, mind az evangélikus vallás, és a fejedelmek a tartományokban megoszlottak a két vallás között, de Pfalz tartományának a fejedelme Svájc hatására református lett. És most nagy bajban volt, mert azt mondták, hogy csak ez a két vallás van elfogadva, a reformátusság eretnek vallás, ha nem bizonyítja az ellenkezőjét, akkor ki lesz rekesztve a választható vallások közül, és nagy nyomorúság és üldöztetés vár a reformátusokra. Ezért keresték meg a svájciakat, hogy gyorsan segítsenek és adjanak egy hitvallást, amivel tételesen bizonyítani lehet a református hit igaz voltát, a Biblián alapuló voltát. És ekkor elővette Bullinger Henrik ezt a kész iratot, és ezt küldte el a németeknek, Azok pedig azt kérték, hogy írják alá ezt, ne csak egy embernek a hitvallása legyen ez, hanem írják alá a svájci lelkészek mind. És ez meg is történt, nagyon rövid idő alatt, hogy mind átolvasták és a hitükkel egyezőnek találták, majd ugye Németországban is aláírták, és már 1567-ben a 66-os aláírást követően egy évvel, a következő évvel, nem egészen egy év telt el, itt Magyarországon is elfogadta a debreceni zsinat. Aztán a lengyelek, hollandok, skótok elfogadták, tehát sokfelé elterjedt ez a hitvallás Európában. Arról szól tehát mindez, hogy mi az egyetlen vigasztalásunk életünkben és halálunkban, ahogy a Heidelbergi K.T., a másik hitvallási íratunk szól a bevezető kérdésében, hiszen olyan helyzetben született meg, amikor a halálos ágyán volt tulajdonképpen a szerző, és akkor vallott arról, hogy mit hisz és mi a célja az ő életének. És ez egy nagyon nagy dolog, hogyha mi a betegségben, a nyomorúságban, a halálos ágyunkon is tudunk hitvallást tenni, és tudunk arról beszélni, hogy célja van az életünknek. Az első fejezetről lesz ma szó, amelyik az alapról beszél, a Szentírásról. Mind a két történet, amit felolvastam, szintén erről szól. Jézus Krisztus a feltámadása után először tanítja az apostolokat, és hivatkozik az írásokra, az Ószövetségre, hogy ennek kellett beteljesednie. Pál apostol pedig Európába átjöve, Ázsiából, ahol született és felnőtt, Európába átjött, hogy Európa is ismerje meg az evangéliumot, és az első város, ahol beszélt az evangéliumról, az Filippi, az első alkalom, amikor kiment a zsidó istentiszteletre, amelyet a folyóparton tartottak, mert abban a városban nem volt zsinagóga, és ott a zsidó istentiszteleten Pál apostol is beszél az evangéliumról, Jézus Krisztusról, az írások alapján, ahogy szokott. És ahogy egy zsinagógai zsidó istentiszteleten kötelező volt, csak az alapján lehetett beszélni. Mind a ketten az alapról beszéltek, a szent írásokról, pedig akkor Jézus Krisztus beszélt, aki ő volt a valóság, az Isten földre jött lénye. És ő mégis egy ősi írásgyűjteményre, az Ószövetségre hivatkozott, azt vette elő és azt magyarázta. És Pál apostol is, noha akkor éltek Jézus Krisztus tanítványai, és el tudták volna egyenesen mondani, hogy mi történt Jézus Krisztussal, hogyan tett csodákat, hogyan halt, megértünk és támadott fel, de Pál apostol is ragaszkodott ahhoz, hogy az Ószövetség alapján beszéljen erről. Miért? Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert ez bizonyította azt, hogy ez az egész dolog nem a levegőben lóg. Ez egy Istentől előkészített dolog, Istentől való, Istentől adott dolog. Nem olyan, hogy jött valaki, aztán tett valamiket, meg beszélt valamiket, történt vele valami, és akkor ezt elhírezteljük az egész világon, hogy ebben higgyenek. Nem, ezt az egészet maga Isten készítette elő. És ezért fontos alap nekünk a Szentírás. A hitvallás először is azt mondja el nekünk a Szentírásról, hogy a Szentírás önmagában hordja a hitelességét. Ez azt jelenti, hogy körülbelül, hogy mint az evolúciónál, hogy mi a teremtésben hiszünk, mert maga az élet arról beszél, hogy ez csak jöhet valahonnan. Maga egyetlen egy szerves anyag, mondjuk az örökítő anyag, és maga egyetlen egy pici sejt arról beszél, hogy ez már önmagában nem keletkezhet a semmiből véletlenül, hiszen kódolt információt hordoz az örökítő anyag. Hiszen a sejt egy bonyolult vegyi gyár, amelyben mint egy futószalagon gyártják az összetett szerves anyagokat, és azokat összeépítik. Ahogy az élet önmagában hordja a hitelességét, a bizonyítékát, hogy ez nem magától van, ugyanúgy a Biblia is ilyen dolog, magában hordja a hitelességét, a bizonyítékát. Tegnap az ifjúsági órán szóba került, hogy hogyan tudunk beszélni a Biblia hitelességéről, hiszen elmondta az egyik fiatal, hogy őt ilyen kérdésekkel zaklatják, vagy ilyeneket mondanak, ha ő a Bibliáról beszél, hogy honnan tudod, hogy ezt nem valaki kitalálta? Honnan tudod, hogy azt nem azért adta ki valaki, hogy pénzt szerezzen? Az is egy könyv. Nos, hát honnan tudjuk? Onnan, hogy a Biblia önmagában hordja a hitelességét. Onnan, hogy a Bibliát nem találhatta ki senki önmagától. 66 könyvtekercsnek a gyűjteménye a Biblia. Ez a 66 könyvtekercs úgy keletkezett, hogy a legrégebbi és a legújabb között 1500 év van legalább. És így lett a Biblia egységes könyv. Vajon ki az, aki kitalál ilyet és megvalósít, hogy 1500 év alatt létrehoz egy könyvet, amelyik egységes? Hát ha csak a mindenható Isten nem teszi meg, akkor senki más. És ráadásul a Biblia egységes abban, hogy Jézus Krisztusról szól. Itt olvastuk, hogy Jézus Krisztus ezt magyarázza a tanítványoknak, hogy rólam szól az írás. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Ez, hogy a Mózes törvénye, a proféták és a zsoltárok, ez a teljes ószövetség megnevezése. Ugyanis a zsidóknál ma is erre a három részre tagozódik, a Tórára, vagyis Mózes öt könyvére, aztán a proféták írásaira, és végül a többi írásra, ami közül a legnagyobb, leghosszabb írás a Zsoltárok könyve. Jézus Krisztusról szól az Ószövetség előre. Ez is egy önmagában hordott bizonyíték arra, hogy a Biblia nem keletkezhetett csak úgy, véletlenül. Előre vannak megírva Jézus Krisztusra mutató részletek minden egyes könyvtekercsben az Ószövetségben. 39 könyvtekercsből áll az Ószövetség, és mindegyik könyvtekercsben előre mutat Jézus Krisztusra. Sokszor egészen kézzelfogható részletek vannak benne leírva, például a 22. Zsoltárban a keresztrefeszítésről, vagy Ézsaiás 53. fejezetében ugyancsak a kereszt halálnak az értelméről, hogy föláldozta magát Jézus Krisztus a bűneinkért. Mindez 1000, illetve 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt lett leírva. A Szentírás önmagában hordja a hitelességét, Jézus Krisztusról szól, rámutat. És persze az Új Szövetség aztán végképp őróla szól, a beteljesedést mondja el, hogy hogyan jött el az Isten közénk Jézus Krisztusban, hogyan váltott meg minket a hiába való életünkből, a bűneinkből, hogyan adott nekünk csodálatos elhívást és reménységet az Isten országába. A Biblia önmagában hiteles. Egy olyan irat, ami önmagában arról beszél, hogy az Isten szól hozzánk. Megszólít minket. És nekünk nincs más dolgunk, mint erre a szóra figyelni. Már 2000 év óta a szószékekről azért vesszük elő mindig a Bibliát, mert abban ott áll a dokumentuma, ott áll a leírott részlete, hogy Jézus Krisztus miért jött el, hogyan jött el, mi volt a célja velünk, hogyan váltott meg, mire hívott el minket. Adjunk hálát azért, hogy nem kitalált dolgok felé kell fordulnunk, kapkodnunk, hogy mi az életünk célja, mit csináljunk, mit kezdjünk vele, hanem ott van a Szentírás, leülhetünk, olvashatjuk, mert az Isten tiszteletre lehet mondani, hogy rossz időpontban van. Én akkor éppen dolgozom, vagy én akkor éppen készítem a gyermekemet a nagy útra, hogy menjen az egyetemre, vagy bármit lehet mondani, de hát a Bibliában ott van az Isten szava. Leülhetünk és olvashatjuk bármikor. Miért nem tesszük? Csak azért, mert nem hisszük el, hogy milyen fontos számunkra, hogy benne az Isten szólít meg, és benne az Istennek van mondani valója a számunkra. Tehát a Szentírás önmagában hordja a hitelességét, ezért nagy örömmel kell, hogy kézbe vegyük 2015-ben is újra meg újra. A másik, amit a hitvallás mond ebben a fejezetben, hogy ezt a hitvallást, vagyis a Szentírásban az Isten igéjét az emberek szóban adják tovább. Tehát, hogy nem úgy van az, ahogyan az előbb mondtam, hogy itt van, aztán olvassátok. Persze, olvashatjuk otthon, de kell ahhoz egy indítást kapnunk, és kell ahhoz, hogy magyarázatot is adjanak a Bibliába, kell ahhoz, hogy megmutassák, hogy hol kezdjük el olvasni, mondjuk az evangéliumoknál és a zsoltároknál. Tehát kell ember ahhoz, élő ember, aki magyarázza nekünk a Bibliát. Szóban adjuk tovább, de hivatkozva a Bibliára. Szóban adjuk tovább, hogy ki volt Jézus Krisztus, mit jelent nekünk, meghalt a bűneinkért, föltámadt a halálból, de mindig úgy, hogy hivatkozunk a Bibliára, és ragaszkodunk ahhoz, ami a Bibliában megvan írva erről. Mert a Bibliát hitelesen másolták, nagyon odafigyelve az évszázadok során, és találtak régi kéziratokat az idők folyamán, és azok megegyeztek a mai Bibliával csodálatos módon, mert nagyon odafigyeltek arra, hogy pontosan másolják. Éppen ezért ragaszkodunk a Bibliához, de szóban adjuk tovább. Nem az Isten mennydörög, amikor az Isten szavát halljuk, és nem is egy angyal fényjelenségét látjuk, amikor az Isten szól hozzánk, hanem bizonyságtételt hallunk. A szószékről igehirdetést, vagy az életben egy embert, aki ezt fontosnak tartja, és igyekszik továbbadni másoknak. A Biblia az új szövetségben azt a csodálatos örömüzenetet mondja nekünk, hogy mindnyájan proféták lettünk. Mert az Isten szent lelke eljött. Az Ószövetség idején csak egyes kiváltságosak lehettek proféták, akiknek szólt az Isten, és ők továbbadhatták, de az új szövetségben mindnyájan proféták lehetünk. És ez egyrészt azt jelenti, hogy minden ige hirdető, amikor magyarázza a Bibliát, akkor tulajdonképpen az Isten örömüzenetét hozza, elmondja, hogy Jézus Krisztusban eljött közénk az Isten, megváltott minket, megbocsátotta a bűneinket, hív minket az ő országába, és akar vezetni minket ezen az úton, amelyik hozzá tart. De nem csak az ige hirdetők, akik a szószéken állnak, azok proféták, hanem minden egyes hívő ember, aki ezt hiszi, Jézus Krisztusban hitre jutott, akinek az életét megragadta a Szentlélek, az mind-mind proféta, és az Isten szavát, üzenetét mondhatja másoknak. Tehát nem csak az a nagy örömhír 2015 kezdetén, hogy kezünkbe vehetjük a Bibliát, hanem az is, hogy megélhetjük és továbbadhatjuk másoknak. Az Isten követei, szócsövei és profétái lehetünk mindnyájan. És végül azt mondja a hitvallás, hogy ez egy szükséges szolgálat, ez a külső igehirdetés, noha az igazi munkát belül a Szentlélek végzi el. Itt ezt is látjuk mind a két igében, hiszen Pál apostol, mikor hirdeti az igét Lídiának, akkor azt olvassuk, hogy és az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy felfigyeljen arra, amit Pál apostol hirdet. És itt, amikor Jézus Krisztus a tanítványokhoz szól, akkor is ezt olvassuk, hogy akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Előbb mondott egy mondatot, bizonyságtételt, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a Zsoltárokban. Majd azt olvassuk, akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Itt az alany ugyanaz, aki prédikál, meg aki megnyitja a tanítványoknak a szívét. Miért? Mert Jézus Krisztusban az Isten szent lelke ott lakott, az az ő lelke volt, Jézus Krisztusnak a lelke. Tehát ő a Szentlélek által meg tudta nyitni közvetlenül a tanítványok szívét. Amikor mi tesszük a bizonyságot, akkor ez elválik egymástól. Mi mondjuk a külső szavakat, és a Szentlélek az, aki közben megnyitja a másik szívét, hogy megértse, hogy miről van szó, és érdekelje, és elkezdjen hinni. És ez nagyon fontos tudás. Mert sokan azt gondoljuk, hogy nekünk kell meggyőzni a másik embert. Nem nekünk kell meggyőzni. Mi nyugodtan mondhatjuk sok mindenre azt, hogy ezt én se tudom még. Ezt én sem értem. De amit biztosan tudok, az ez és ez. És elmondtuk, és a Szentlélek majd munkálkodik abban az emberben, és majd meggyőzi arról, hogy mindez igaz. Ez az ő dolga. De az én feladatom az nagyon fontos, az Istentől rendelt feladat, hogy a külső bizonyságtételt tegyem, hogy mondjam, amit rám bízott az Isten. És ez is csodálatos, hogy 2015-ben rábízhatjuk a munkát a Szentlélekre újra. hogy nekem is ő világítja meg az ige szavát, nekem is ő teszi élővé, és azok számára is, akiknek mondok mondatokat, akiket próbálok arra inteni, hogy figyeljenek, hogy felfigyeljenek erre, hogy megváltozzék a gondolkodásuk. Rá tudom hagyni a Szentlélekre, hogy majd ő elvégzi. De szükséges a külső bizonyságtétel, mert a Szentlélek általában emellé állva végzi a munkáját, hogy én mondok valamit a másiknak, és akkor a Szentlélek azt világítja meg. Adja Isten, hogy örüljünk ennek, hogy reformátusok lehetünk, akiknek az életében egyértelműen a Szentírás van a középpontban, az a Jézus Krisztus, akiről a Szentírás szól és akire mutat, és akik, mint biztos alapra állhatnak erre a Szentírásra, mert ez önmagában hordja a hitelességét. És akik szócsövei lehetünk az Isten igéjének, amikor továbbadjuk a környezetünkben, és akik ezt biztos reménységgel tehetjük, mert nem mi vagyunk, akiknek meg kell győzniük a többieket, hanem a Szentlélek fogja végezni ezt a csodálatos és nehéz és lehetetlen munkát, hogy ember szíveket megnyisson. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 301. dicséret, 5. és 6. versét énekelve, igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje, kinek megmarad ereje, és el nem vész ő reménye. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent igédet, és vallhassuk te hitedet. Most fennállva imádkozzunk ismét. Dicsőítünk téged, Istenünk! Dicsőítünk, hogy nem vagy néma, Isten, hogy nem úgy kell kitalálnunk, hogy mi a te akaratod magunktól, hiszen az nem menne. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük a Szentírást, amelyik egy csodálatos könyv, amely önmagában hordja hitelességét, a tanúságtételét. Köszönjük, hogy a Szentírás vigasztalást hord magában. Köszönjük, hogy ebből meríthettek vigasztalást a régiek. Köszönjük, hogy egy-egy pestis járványban, amikor az életük is kétségben volt, hogy az üldöztetések közepette megbátorodhattak, s továbbadhatták mindazt, amit hisznek. Köszönjük, hogy így juthatott el hozzánk is a Te igéd. Kérünk, hogy bennünket is bátoríts meg, és tégy erőssé, hiszen annyi minden zűrzavar és összevisszaság van ebben a világban, s főleg az emberi fejekben, gondolatokban, eszmékben. Köszönjük, hogy mi hallhatjuk a Te világos útmutatásodat, hogy mi tudhatjuk, hogy miért van ez a világ, hogy hova tart, és hogy hogyan kell abban helytállnunk. Kérünk Téged, bátoríts minket a tanúságtételre. Kérünk Téged, hogy segíts, hogy becsüljük azt, amire elhívtál, hogy profétáid, szócsöveid legyünk a magunk környezetében, hogy beszéljünk Jézus Krisztusról, akiben megváltottál minket, megbocsátottad a bűneinket, föltámadtál és elhoztad nekünk a Te országodat. És kérünk Téged, hogy adj világos reménységet és bizalmat abban, hogy a Te szent lelked munkálkodik a mi szavunk nyomán is, ami gyenge, töredezett emberi szavaink nyomán. Így könyörgünk a környezetünkért, könyörgünk minden elesettért, minden betegért, minden beteg ágy mellett virrasztóért, minden munkával leterheltért és minden munkanélküliért. Urunk, légy minden helyzetben mindenkivel, hogy meghallhassa a Te szavadat, kereshesse a Te jelenlétedet, megváltott gyermeked lehessen Jézus Krisztus által, és a Te szent lelked mutasson neki utat. Amen. Most egy percnyi csöndben ki önmagában folytassa az imádságot. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minden örökké. Amen. Most énekeljük tágabb közösségünket is imádságban hordozva a himnuszt és a székely himnuszt. Végeztendőt, mert
Isza végzett, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király, a csillag ösvényen. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcában zajló tengeren. Fejünk az át ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 285. dicséret hátralevő verseit énekeljük újévi könyörgésként. Az 5. vers így kezdődik: ez esztendőt testi jókkal is, Uram, koronázzad.